Az elmúlt alkalommal Komáromi Mária Szent Gellért díjas pedagógussal arról beszélgettünk, hogy a házasságkötésre vonatkozó végleges döntés kimondása előtt milyen fontos, hogy a házasulandók alaposan megismerjék egymást. De beszélgettünk a gyermektelenség elfogadásának nehézségeiről, a gyermekvállalásról, a gyermeknevelésről, és most folytatván a beszélgetést, Mária családját igyekszünk még jobban megismerni. Térjünk vissza a családodhoz.
Jó.
Rátaláltál a nagy őre, összekötöttétek az életeteket Jánossal, és úgy kötöttétek össze, hogy nagyon jól megismertétek egymást ezelőtt, a nagy-nagy esemény előtt.
Így van.
Tehát mondjuk azt, hogy biztosak voltatok a döntésetekben. De egy mai fiattal, hogy juthat el idáig? Látsz te, akár úgy, mint nagycsaládos édesanyja, akár úgy, mint pedagógus, lehetőséget arra, hogy a mai fiatalok életében ez valóra váljon már, mint hogy megismerjék egymást, annyira, hogy dönteni tudjanak egymás mellett?
Én látok lehetőséget, de többet kellene foglalkozni ezzel.
Az mind, iskolában,
mind
a családban?
Mind szervezeti szinten. Én azt gondolom, ott tartunk, hogy az iskolában talán, ezt emelném ki elsősorban, illetve az egyházban. Tudnélik, tényleg nagyon sok családban van betegség e tekintetben. No. Tehát nem mondhatjuk, hogy hát ez a család dolga, 200 éve mondhattuk, vagy nem tudom én, 100 éve mondhattuk. Most azt gondolom, hogy szervezeti szinten többet kéne ezzel foglalkozni. Például nagyon-nagyon fontosnak tartom, és látok azért jeleket, hogy itt-ott ez működik, hogy fölfogjuk azt, hogy az érzelmi intelligencia fontos, minimum olyan fontos az EQ, az érzelmi intelligencia, ugye, mint az IQ, de a hosszú távú élethez fontosabb egyébként az érzelmi intelligencia, igen, és ezt viszont fejleszteni kell. Az érzelmi intelligencia indirekt módon fejleszthető, amihez sokkal több művészeti tárgy kéne. A sportnak most már elég nagy hangsúlya kezd, igen, azért kialakulni. Plusz a családi életre nevelés, ugye most már létezik ilyen program is, és hála Istennek most már ez bekerült azért a köztudatba valamilyen szinten, illetve kormányzati szinten is, de még nem elég hangsúlyos. Tehát a családi életre nevelésre nagyon tudatosan kellene rengeteg pénzt áldozni, arra kellene nagyon sok pénzt áldozni, hogy akik hajlandóak ebben kinevelődni, hogy ezt hogy kell csinálni, azoknak meg legyen erre a lehetősége, illetve akik csinálják iskolákban ezt a programot, azok ebből például meg tudjanak élni. Tehát legyen ennek egy olyan rangja, mint akár melyik tanári szakmának. Erre nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetni, de én látok legalább jeleket arra, hogy azért ez történik. A család életre nevelést azt magam is űzöm Hittanóra címén, és nagyon-nagyon fontos ez a gyerekeknek. Nagyon nyitottak rá, és nagyon élvezik. Tehát hetedik óra végén képesek azt mondani, hogy kicsöngettek, nem á.
Egyébként kimondtad a lényeget. Tehát ha azt veszem, hogy a magyar társadalomnak hány százaléka vallásos és hány százaléka nem, akkor bármennyire is nyit az egyház, úgy érzem, abban van igazad, hogy az iskolában kellene kialakítani ezeket a körülményeket, hogy egészséges családokban éljen a jövő nemzedéke és a jövő generációja.
Hogyne, hát a tegnap előtti fiatalok is megtanulták egyébként, csak észrevétlenül otthon. Generációk nőttek úgy föl, hogy a legjobb szándékú emberek, és tényleg nagyon jót akarnak a gyerekeiknek, de nem tudják, hogyan. Nincsen, igen, eszközük. Nem tudták,
jó
kitől
emberek,
megtanulni. Jó emberek,
jó,
igen,
emberek,
meg tényleg jót akarnak, csak nem tudták, kitől megtanulni, és nem tudnak sokszor akarni se abban az értelemben, hogy nem tudják, hogy mit kéne akarni, csak azt érzem, hogy valami nem stimmel.
Igen, és ehhez segítség kell, külső segítség.
És azt gondolom, hogy a diagnózis az első. Most már azért elég sok diagnózis született különben, De azért az az első, hogy a terápia is megszülethessen, tehát hogy egyáltalán elkezdjünk azon gondolkozni, vagy észrevegyük azokat, akik már 10-20-30 éve ezen gondolkoznak, hogy hogyan lehetne segíteni, ez az egyik, a másik. Hogy azt az egészséges szemléletet, ami Magyarországon még mindig van, és meggyőződésem, hogy az emberek elsöprő többségében van, hogy a férfi férfi, a nő pedig nő. Ezt meg kell őrizni, és ehhez megint az kell, és most elnézést, aki ezt politikai propaganda szövegnek gondolja, de amúgy ez igaz, ehhez olyan állami vezetés kell, amelyik ezt felvállalja. Mert nemrégiben olvastam, hogy Andalúziában például én tanárként nem taníthatnám azt, hogy hogy működik a férfi agy meg a női agy, mert hoztak egy olyan törvényt, hogy egyáltalán nem szabad arról beszélni, hogy a nemek között van különbség.
Márpedig mennyire van.
Márpedig mennyire van. Hát a kis csecsemőnél látja az ember. Ne. No, tehát ezek nagyon fontosak, és megint csak azt mondom, hogy a család emiatt nagyon fontos, hogy minél inkább próbáljuk gyógyítani a családokat, illetve azért én hála Istennek nagyon-nagyon sok nagy családot ismerek, ahol még egészen józan emberek élnek, és egészen józanul képesek nevelni a gyerekeiket. Nyilván ők se értenek mindig mindenben egyet velem, én se velük, de hát ilyen az élet. Én nagyon sok ilyen családot ismerek, de azért az is igaz, hogy amikor én azt hiszem 27 évvel ezelőtt elkezdtem tanítani az általunk alapított katolikus iskolában, és a gyerekeknek bemutatkoztam, és mondtam, hogy anyuka vagyok, és a gyerekem van, akkor összecsapták a kezüket, és azt mondták nekem, hogy szegény Mária néni, mondták a katolikus családokból származó gyerekek, és akkor én nagy boci szemekkel visszanéztem rájuk, hogy miért volnék én szegény, én egy boldog ember vagyok, és ez tulajdonképpen ráébresztett arra, hogy még itt ilyen közegben is együtt kell örvendeznünk a megszületendő életeknek. Ebből azt lett egyébként, hogy aztán én az elsősökkel, amíg elsősöket tanítottam, most már csak felsősöket, de amíg elsősöket tanítottam, addig én minden év elején együtt örvendeztem, piros szíveket rajzoltunk a táblára, hogy hívják a testvéreidet, és akkor minden testvér kapott egy piros szívet, és utána rettentően örültünk annak, hogy egy osztályban, nem tudom én, ha most ide jönnének az osztályterembe, akkor lennénk 120-an. Mert hogy ennyi testvérük van, és akkor nyilván az annak dagadt a keble, aki 8 szív születhetett, vagy kerülhetett a táblára. Tehát ez a kicsiknél. Nagyoknál is nagyon ki kell ezt emelni, mert azért a nagy családban élő gyerek nem mindig örül annak, hogy nagy családban él, valljuk meg, ne legyenek illúziójunk, de itt is ráirányítani az értékekre a figyelmet, és hogy annak például mi az értéke, hogy te nem kapsz meg mindig mindent elsőre, hogy erre világítok rá, vagyis hát beszélgetések közben erre lyukadunk ki, hogy nagyon komoly értékei vannak annak, hogy te meg tudsz tanulni küzdeni, hogy te megtanulsz lemondani, bármikor kerülhetsz olyan élethelyzetbe. És akkor itt adott esetben megbeszéljük, hogy mondjuk a második világháborúban milyen lehetetlen élethelyzetekbe, vagy utána a kitelepítések folyamán milyen lehetetlen élethelyzetekbe kerültek olyanok, akik végképp nem úgy nőttek föl, teszem azt arisztokrata családok például, tehát ilyenekről is beszélgetünk. Aztán én mondtam már nekik azt is, hogy hát nem tudom, gyerekek, gondoltatok-e rá, amikor 2015-ben ugye az a nagy migrációs hullám volt Magyarországon is keresztül söpörvén. Mondtam nekik, hogy azért tudjátok, mi nagyon örülhetünk, hogy nem a gazdag országok között vagyunk, mert ők nem akarnak itt maradni.
Bizony.
Most nagyon kellemetlen ez azoknak, akik közvetlenül átélik, és ne kendőzzük el, borzasztó dolgok történnek, de nem akarnak nálunk maradni, és akkor néztek rám, hogy most én ezt komolyan gondolom, mondom, halálosan komolyan gondolom. Szegény gazdagok.
Igen. Tényleg.
És azért ilyenekről lehet beszélgetni, és nem azt mondom, hogy a kamasz gyerek mondjuk a 14-15 éves éppen olyan fázisban van, hogy elkezd tapsolni és újongani, hogy jaj, de jó, hogy nem kaptam meg a kinézett sportcipőt, ami mit tudom én, hány ezer forint. De azért leül, mélyre ül benne, meg hát hála Istennek azért nekem vannak olyan történeteim is családból, hogy amikor megint csak ugye Jánosnak a szabad lelke, hogy el tudom nekik mesélni, a János bácsit szinte az imádatig szerették a gyerekek egyébként. Épp most kaptam egy SMS-t egy apukától, hogy Rómában vagyunk, a Santa Maria Maggiore bazilikában, és a kislányom, aki egyébként negyedikes, éppen most önként eszébe jutott, hogy János bácsiért itt mondassunk egy misét.
Csodálatosan Rómában. Szép.
Mert hogy ugye a férjem sajnos nyáron átköltözött az örökkévalóságba, és annyira szerette ez a kislány őt, hogy Rómában misét mondat érte. No, el tudom nekik mesélni azt, hogy amikor János bácsi gimnáziumba járt, akkor annak idején ők rendkívül szegények voltak, nyomorogtak egészen konkrétan, viszont a Jánosnak nagyon fontos volt az, hogy nagyon jó megjelenése legyen abban az értelemben, hogy vasalt, ing, meg bár gimnáziumba ő zakót viselt, úgy járt iskolába. Mivel nem volt rendes inge, ellenben a nagypapájának volt ilyen úgynevezett ing melle, amit a fiatalok ma már nem is ismernek, ugye bár.
Hát nélküli.
Ami hát nélküli ing, mert ugye az inget gyakrabban mosták, mint ezt az ing mellett. A nagypapájának volt ilyenje, akkor a János szépen fölvette ezt az ing mellett a mesztelen felső testére, majd rá a zakót, gyönyörűen nézett ki, hű, de úriember, viszont jött a testnevelés óra, amikor kiderült, mi van a zakó alatt, és úgy tudta előadni az osztálytársainak, hogy ez milyen jó buli, hogy utána az osztálytársak szülei szegények tépték a hajukat, mert az osztálytársak kivágták az ingüket, az egyébként nem olcsó ingjüknek a hátát, mert azt hitték, hogy ebben ez a buli. De most, hogyha valaki ilyen szabadon tudja megélni a szegénységét, és ezt a történetet el tudom mesélni a gyerekeknek, nyilván ők is jó derülnek rajta. A és Szent Pál is erről beszél, kegyesebben fogalmazva. Tudok szűkölködni, és tudok bővelkedni.
Térjünk még vissza egy picit a te nagy családodhoz. Igen? Hogyan is lett nagy családotok?
Hát ugye összeházasodtunk 1972-ben, egyébként János csak annyit kérdezett, hogy mikor lesz az esküvőnk, tehát a kezemet nem kérte meg. Miért érdekes ez? Mert annyira megérett a kapcsolatunk, hogy én nyugodt lélekkel válaszoltam, hogy mindkettő kedvenc évszaka az ősz, legyen ősszel, és akkor lett ebből szeptember 9, majd több mint 10 év múlva rájöttem arra, hogy hát az én kezemet a mai napig nem kérte meg a János. No, mindegy. Összeházasodtunk. Hát ma azt mondanák, hogy nem normálisak, akkor is azt mondták ránk egy kicsit, de hogy a semmire, mert hogy hát lakása egyikünknek se volt a János, addigra egy albérletben lakott, ami volt olyan két és fél négyzetméter körülbelül. Én nekem volt egy szobám.
Bocsánat, hogy ezt szabadba vágok, mert ma az emberek szeretnek úgy tervezni, hogy majd ha meg lesz ez, igen, majd ha meg lesz az, majd ha meg lesz amaz, és nem a lényegre koncentrálnak.
Igen, és közben eltelik az élet. Na, a miénk nem telt el, tehát összeházasodtunk. Nekem volt addigra már egy saját szobám, mert az én testvéreim addigra kirepültek, és az 19 négyzetméter volt, szüleim megengedték, hogy ott kezdjük el az életünket, fürdőszobán kellett keresztül járni, mert hogy az édesapám felé lévő ajtót azt lezártuk véglegre, ugye, hogy be tudjuk valahogy rendezni a szobát. Egy éven keresztül a szekrényünk az egyébként egy ilyen karosszék volt, mert a bátyám csinálta a szekrényt, csak piciket lassan készült. No, mindegy. A házastársi ágyunk is olyan volt egyébként, hogy a nevezzük francia ágynak némi nagyképűséggel, de nekem volt eredetileg egy egyszemélyes ágyam, és mellé tettünk egy, nem tudom, tudja még valaki, hogy milyen az a kemping ágy, de igen, tehát egy olyat. De hát fiatalok voltunk, rugalmasak voltunk, szerettük egymást, azt mondtuk, hogy majd szép lassacskán megoldjuk. Kialakul, és mind a ketten tudunk, szeretünk dolgozni, stb. És így is lett egyébként. Hát elég hamar jött nálunk az első gyermek, mert 9 hónapos házasok voltunk, amikor megszületett az első gyermekünk, egy fiú, és nagyon örültünk neki, és meg kellett tanulnunk egyébként azt is, hogy hogyan él az ember most már hármasban. Mert ezt is tanulni kell nyilván, hogy nyilván abban az egy szobában lakott ez a fiunk is, de azért, hogy legyen nekünk intim szféránk, és egy függönnyel ketté választottuk, lett így egy gyerekszoba, úgymond az ebédlővel, meg egy nappali, meg dolgozó szoba. Mi így éltük meg, és valahogy minden fázisban ezt meg tudtuk oldani. Második gyerekünk is oda született, és ahogy bemutattál, hogy 6 gyermekes édesanyja vagyok, azért én ezt annyiban korrigálnám, hogy igazából 7, mert hogy nekünk az első 2 gyerek között egy magzat gyermekünk meghalt, és mi nagyon úgy éljük meg mindig, hogy ő ugyanúgy élő ember, mint a többiek, csak hát az Úr Jézus magához édesgette. Hamarabb, most már Jánossal biztos találkoztak egymással. Szóval több mint 3 év múlva született a második gyermekünk, ugyanúgy ebbe az egy szobába egyébként, és amikor aztán a 3. gyermekünket vártuk, akkor édesapám egy nagyobb szobába, 2 ablakos szobába lakott, és akkor megengedte, hogy abból egy fél szobányi területet még mi leválasszunk magunknak. Nyilván ez az együttélés velük, ez nem volt könnyű. Nagyon sok alkalmazkodást igényelt. Én azt tudtam, hogy elsősorban nekünk kell alkalmazkodnunk, mert mi vagyunk a befogadottak végül is, hát ez a szüleim lakása volt. Másodszor pedig mi vagyunk a fiatalabbak, és értelemszerűen még rugalmasabbak. De nagyon hálásak voltunk, hogy így élhettünk, és aztán, amikor 4 gyermekünk volt, illetve 1 éves volt a 4. gyermek is, akkor a szüleim elfogadtak egy kis lakást a környéken, és akkor ők költöztek el mi tőlünk, és így aztán az egész lakás a miénk lett. Igen, így
gyönyörű zajlott. Történet. Ez is, mert generációk együttélésétől ma tiltakoznak. Igen. Mindenki önálló szeretne lenni, mindenki önállóan szeretne megoldani minden problémát, miközben egy ilyen együttélésnek azért nagyon sok pozitív hozadéka van, nagyon sok mindent meg lehet tanulni egymástól.
Így van, én nagyon-nagyon sokat tanultam ebből, 8 évig tartott ez a helyzet. Rengeteget tanultam belőle, és hogy ma ez miért működik kevésbé, én megint oda vezetném vissza, hogy amikor egy gyereknek szinte mindent szabad, és amikor egy gyereket úgy idézőjelben nevelnek, mert ez igazából nem nevelés szerintem, de amikor úgy élnek egy gyerekkel, hogy bármikor belevághat a felnőttek beszédébe, igazából ő irányítja az eseményeket, akkor értelemszerűen retteg attól, hogy neki alkalmazkodni kell. És amikor 2 ilyen módon nevelt fiatal összekerül, hát akkor még az is borzasztó nagy kihívás, hogy egymáshoz alkalmazkodjanak, nem, hogy még az idősebbekhez. Tehát azért ez nagyon sokat számít, hogy az én generációmat még egyfajta önmérsékletre fontosnak tartottak megtanítani, és ez is egy óriási ajándék.
Dolgoztál te ezekben az években?
Hát ez úgy volt, hogy én az érettségi után dolgoztam 2 évig. Egy óvodából mentem aztán Gyesre, és akkor utána én 17 évig otthon voltam a gyerekeimmel, tehát a gyerekeket én nagyon fontosnak tartottam, hogy magam neveljem.
Költői a kérdést.
Igen.
Már, hogy ezt számodra teszem fel, de a hallgató miatt megkérdezem, persze, hogy érezted-e azt, hogy valaha is lemondtál valamiről, hogy te be vagy zárva a 4 fal közé, vagy érezted-e picit is kevesebbnek magadat, hogy a társadalom dolgaihoz te csak az anyaság oldaláról tudsz hozzátenni?
Végül is hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt soha nem éreztem. Tehát azt, hogy mondjuk be vagyok zárva némileg, azt persze időnként éreztem. Azt, hogy én most nem mehetek el bármikor, bárhova, azt nyilván éreztem természetesen. Néha egész kellemetlennek éreztem, őszintén szólva. Azt, hogy én kevesebb lennék bárkinél, és azt soha nem éreztem, de hogy éreztették velem, az biztos. És ez okozott kellemetlen helyzeteket is. Tehát egy ilyen kérdés, hogy és ez téged kielégít. Ilyeneket azért nyilván megkaptam, de ami azért nagyon fontos, hogy ha ezt is az ember magában tudatosítja, és egyáltalán vannak emberi kapcsolatai, és hajlandó azt az áldozatot is meghozni, mert az egyik áldozat nevezzük annak, hogy születtek sorba a gyerekek. De a másik áldozat, hogy a gyerekek mellett részben a magam érdeke miatt, részben az ő érdekük miatt, ezt majd mindjárt kifejtem, szükséges nekünk egy tágabb kör is az ismerettség baráti kör tekintetében, és őket például meghívjuk magunkhoz, vagy meghozzuk azt az úgynevezett áldozatot, hogy odafigyelünk arra, hogy a gyerekeink este későig ne maradjanak fent, hanem időben feküdjenek le, hogy este aztán mi tudjunk beszélgetni a barátainkkal, és így tovább. Én nem találtam erre jobb kifejezést az egészséges önzésnél. Ahhoz, hogy én egészséges édesanyja tudjak maradni, és ne érezzem magamat áldozatnak, ahhoz nekem szükségem van felnőtt társakra, elsősorban felnőtt társként a férjemre. Szükségem van a baráti körben felnőttekkel való beszélgetésre, szükségem van felnőtt könyvek olvasására, és arra meg kellett tanítani a gyerekeimet, hogy ezt hagyják nekem. Vagyis egy egészséges, normális napirendet kellett kialakítani, ami bizony úgy működött, hogy egyrészt a gyerekeink 7:30 és 8 között legtöbbször ágyban voltak, délutáni alvás is volt, ameddig volt, hát aztán amikor nagyobbak lettek, de mondjuk például amikor már volt 10 év van a legidősebb gyerekünk és a legfiatalabb között, amikor például volt már 10-12 éves az első, és még egészen kicsi a másik, akkor mondjuk este 8-kor nyilván nem kellett a nagyobbnak még aludni, de csöndbe kellett lenni, békén hagyni a másikat, aki még kicsi, és akinek aludni kell, vagy adott esetben neki joga van játszani, csöndesen nekem jogom van regényt olvasni, akár napközben. Tehát ezeket így végig kellett gondolni, és ki kellett alakítani. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki csak nyert.
Mivel nagyon sok mindenről szeretnénk még beszélgetni Máriával, ezért ígérem a kedves hallgatóknak, hogy újra Komáromi Mária Szent Gellért díjas pedagógus lesz a vendégem, aki 2 hét múlva ugyanebben az időpontban várja a kedves hallgatót a rádiókészülékek elé. Ma közérdekű felhívással búcsúzom a kedves hallgatóktól. A Mária Rádiók világcsaládja minden évben világméretű adománygyűjtést rendez az újonnan induló vagy a nehéz helyzetben lévő Mária Rádiók számára. A világon ma több mint 70 Mária Rádió működik 5 kontinensen. Célja minden rádiónak ugyanaz. Isten szeretetének továbbadása a mai társadalomban élő emberek számára. A rádiók mindenhol hallgatóik adományaiból tartják fenn magukat. Vannak azonban olyan Mária rádiók, amelyek nehezen vagy egyáltalán nem tudnának működni akkor, ha más országok hallgatóitól nem kapnának támogatást. Ilyen például a Felvidéken, valamint a Délvidéken működő magyar nyelvű Mária rádió, ahol a helyi magyarság társadalma nem elég erős ahhoz, hogy fenntartsa a saját Mária rádióját. A Magyarországi Rádió ezért a május 3-án és 4-én megrendezésre kerülő világméretű adománygyűjtés alkalmával a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű rádiók működéséhez gyűjt adományokat. Felhívjuk a kedves hallgatók szíves figyelmét arra, hogy adományt az említett május 3-a és 4-e előtt is adhatnak, kétféleképpen csekkes, befizetés vagy banki átutalás útján. Amennyiben így döntenek, kérjük, hogy az átutalásnál, illetve a csekkes befizetésnél a közlemény rovatban mindenképp tüntessék fel a Mariaton szót. A Mária Rádió Közhasznú Egyesület számlaszáma 10-91-80-01 kötőjel 6 darab 0, 69, kötőjel, 12, 31 és 4 darab 0. Átutalásukat a támogatandó Mária Rádiók nevében is köszöni Prontvai Vera, a Mária Rádió felelős szerkesztője.
otthon, a családban.
Csegezi Mária beszélgetett hitről, szeretetről, elköteleződésről és a családról.
Híreink következnek.
A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes. Átadták a Kazinczy és Pécsi Blanka díjakat. Tudósít az origo.hu.